A Krisztusnak beszéde lakozik ti bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk megköszönni neked, édesatyánk, azt, hogy atyánknak nevezhetünk, hogy most is feltekinthetünk tere át, hogy a mélységből felemelhetjük a mi lelki szemeinket, és hogy te rajtad nyugtathatjuk meg a mi szemeinket lelki módon. Szeretnénk hálákat adni azért, édesatyánk, hogy te tudod minden dolgunkat. Olyan jó azt nekünk tudni, Úrunk, amikor eléd járulunk, hogy te mindent tudsz, és te jól ismersz bennünket, tudod, mi van a lelkünkbe, hogy egész nap milyen gondolatok voltak bennünk, hogy miben leltük az örömünket, és hogy mi volt a fájdalmunk, vagy mi volt az, ami megterhelt bennünket. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy te belőled fakadhat minden élet, és dicsőítünk téged azért, hogy megízleltetted velünk azt az életet, azt az el nem múlót hitáltal, amely a te kegyelmi ajándékod. Dicsőítünk és magasztalunk, Urunk, Krisztusért, a Szentlélek munkájáért, azért, hogy most is élővé és hatóvá szeretnéd tenni számunkra a te igédet. Kérünk, édesatyánk, hogy teted jó termőföldé a mi szíveinket, hogy, Urunk, amikor hirdeted az ígét számunkra, és belehullik a lelkünkbe az ige éltető magja, engedd meg, Urunk, hogy teljesen meg tudjunk nyílni a te mennyei munkád számára, és tudjunk felszabadulni arra, hogy most nem a mi erőnkből történik semmi sem, hanem, Urunk, a te kegyelmedből, a te szereteted szerint. Így szeretnénk most oda tenni egész valunkat a te kezedbe, édesatyánk, és szeretnénk kérni, hogy ölelj át bennünket a te szereteteddel, vigasztalj meg bennünket, gyógyítsd meg testünket, lelkünket, azáltal az ige által, amit most szeretnél a mi életünkbe elhelyezni. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt vagy köztünk igéd és szent lelked ereje által. Jöjj és szólj hozzánk, hogy a te szavad fel tudjon emelni bennünket a mélységekből, erőt tudjon önteni lábainkba, kezeinkbe, szívünkbe. Újítsd meg, Urunk, a mi reménységünket, s a veled való közösségünket, hogy számunkra az élet valóban Krisztus lehessen. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenek igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, s az azt megelőző versekből, Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levelének első részéből olvasom Istenek igéjét, az első 6 versből, majd a 12-től a 30-ig terjedő versekből. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselek bilincseket. Úgyhogy az Úrban testvéreim többsége, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, s együtt maradok minnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre, így még inkább dicsekedtek majd velem Jézus Krisztusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltón viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől, mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelembe álljatok, amelyet tőlem láttatok, s amelyet most rólam hallotok. Kedves testvérek, Pál apostolnak a levelei közül számtalan van, ugye a 13 levél mindegyik nagy gazdagságot ölel fel, amelyben Pál apostol pásztorolni kívánja azokat a gyülekezeteket, amelyeket nagy számarányban ő maga alapított, ő hozott létre missziói útja során. Mégis a Filippi levélnek, amikor megnézzük, hogy mi is a tartalma, és milyen címet is adhatnánk neki, akkor a teológusok, az egzegéták azt a címet adják a Filippi levélnek, hogy az öröm levele. Tudnunk kell, hogy Pál apostol római börtönfogsága alatt írja ezt a levelet. Tehát az apostolnak az élet körülményei, az élet kilátásai egyáltalában nem olyanok, amelyek azt támasztanák alá, hogy neki bármi oka is lehetne az örvendezésre. Leginkább a síralomra, a fájdalomra és a halálra való készülődésre lett volna oka az apostolnak, hiszen bár római polgárjoggal rendelkezett, éppen ebben az időszakban, amikor a Filippi-beli gyülekezethez írja a levelet, várja, tehát egy várakozási időszakban van, várja azt, hogy a császár hogyan fog majd dönteni az ő élete felől. Le is írja a testvéreknek, hogy egyáltalában nem írja le azt a kegyelmet, amit emberként megadhat a császár. De ő arra is fel van készülve, hogyha Isten úgy dönt, mert ő nagyobb a császárnál is, hogy Pál apostolnak az élete és szolgálata, mint ahogyan el is hívta az Úr Jézus Pált a szolgálatba, nem más ő, mint egy választott eszköz. És hogyha az eszközt az Isten leteszi, és azt mondja, hogy véget ért a szolgálata, akkor ezt is el kell tudni fogadni. Nagy dolog, amikor egy eszközt szolgálatba állítanak, megáldja az Isten, betölti minden szükséggel, de azt is el kell fogadni, hogyha az eszköz betöltötte a célját, és a futását bevégezte. Tudjuk jól, hogy Pál apostol éppen ezekkel a gondolatokkal fogja majd Timóteust, az ifjú tanítványt buzdítani, majd amikor valóban a végkifejlethez közeledik el Pál élete, úgy zárja le az ő életének utolsó sóhaját, hogy elérkezett az én elköltözésemnek az ideje, és a futásomat bevégeztem. A rám bízott munkát, amit az Isten adott nekem, azt is bevégeztem. de a legnagyobb hitvallása, hogy a hitet megtartottam. És miközben Pál apostol ott van a római börtönben, és ez egyáltalában nem egy kellemes helyszín volt, akik a mai igét olvassák, nem véletlen, hogy pont mind a két mai ige egy igéről szól, a Filippi 1.21-ről, és abban éppen ezt olvashatjuk, fel is jegyeztem magamnak, azok kedvéért, akik ezt nem olvassák még. A római börtönök szörnyű helyek voltak, a foglyokat levetkőztették, megkorbácsolták, nagy lábvasakat láncoltak rájuk, vérrel átitatott ruhájukat nem cserélhették le a leghidegebb télen sem. A belső börtön, ahol Pál és Szilász volt, a legrosszabb volt, nem volt víz. Szűk helyre voltak beszorítva, és bűzölgött az illemhely, ha azt annak lehetett nevezni. Aludni ilyen körülmények között nem lehetett. A rabok gyakran könyörögtek a halálért, néhányan öngyilkosok is lettek. Ez a hely a legrosszabb rémálom volt. És mi mégis mit olvasunk az apostolok cselekedetei könyvében? Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Minden embernek előbb vagy utóbb, kedves testvérek, kell, hogy legyen hitvallása. Mit is gondol ő az ő életéről, létezéséről, hogy mi is számára az élet? Pál apostol mondhatta volna azt, hogy számomra az élet a misszió. Mondhatta volna azt, hogy a mindenem az utazás. De nem mondhatta volna. Hányan, amikor visszatekintenek a bejárt élet útjukra, akkor hányszor megfogalmazzák, hogy nagyon sokat utazgattunk, hogy mennyire jó volt az, hogy sok mindent láthattunk. Másoknak más élmény beszámolója van, hogy az életüket mire fordították, hogy mi volt számukra a legkedvesebb. Pál is megfogalmazza a hitvallását, és kedves testvérek, Pál számára az élet nem más, mint Krisztus. Nekem az élet Krisztus. És nincs ott másnak helye, csak Krisztusnak. És ez olyan jó dolog, ezt Pál ajkáról hallani, mert kedves testvérek, a hitünk mindig akkor válik láthatóvá, amikor megpróbáltatás alá kerül. Mert nagyon könnyű zsoltárokat és dicséreteket énekelni, akkor, amikor nem vagyunk betegek, amikor rendbe mennek életünknek a dolgai, amikor nincs rajtunk anyagi nyomás, amikor minden rendben van magánéletünkben, munkahelyünkön. Egy szóval jó dolog élni, az az életérzés tölti be az embert, akkor nagyon könnyű még a templomba járó embereknek is énekelni dicséreteket, magasztalásokat, de akkor dicsőíteni az Istent, amikor a halál révén állunk, amikor a legnagyobb próbatétel idején van az ember, akkor az Istent kiemelni és felemelni, dicsőséget adni neki, és jó örömmel, teljes örömmel, szívbéli magasztalással az Isten nevét magasztalni, és betöltekezni azzal, hogy nekem az élet ebben a helyzetben is Krisztus. Ez egy nagyon mély hitvallás, ez egy nagyon mély látlelete annak a páli léleknek, amelyet nagyon sok minden betöltött. Farizeusként mondhatta volna, hogy nekem az élet a törvény, mondhatta volna, hogy nekem az élet mindaz, amit Gamáliel átadott nekem. Dicsekedhetett volna, hogy nekem az élet az én választott népem. És sorolhatnánk, és mit mond Pál? Mindent kárnak és szemétnek ítélek Krisztusért, mert megtalálta Krisztusban az élet forrását. Az élet forrását. Az a kérdés, hogy számunkra mi vagy ki az élet forrása, kiből táplálkozunk, kiből merítünk erőt. Ha emberekből azok a források el fognak apadni, és a ravatalok mellett nincs nagyobb fájdalom, mint látni az összeomlott forrást, akiből többet nem meríthetünk, aki többé nem fog szólni hozzánk. De milyen csodálatos dolog, hogy maga az Úr Jézus hirdette meg, János evangéliumában oly csodálatosak ezek az ego, ejmi, én kijelentések. Ha lesz majd adventben időnk és alkalmunk, akkor otthon, az ünnepi készülődéseink során olvassuk csak el, hogy az Úr Jézus, akire most is várunk, és vágyakozunk a vele való közösségre, hogyan is mutatja be önmagát. Azt mondja, hogy én vagyok az élet. Nem kevesebb, ő az élet forrása. Mikor arról beszél, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. A legnagyobb örömhír ott van elrejtve, mikor Jézus mondja, én vagyok az élet. És itt nem a földi élet van megnevezve, a biosz, a biológiai élet, hanem a dzáú, az örök élet van ott a görög nyelv szerint, az el nem múló, a meg nem fogyatkozó. Boldog az az ember, akinek az élet, ez az élő Krisztus. Mert akkor is, hogyha nyomorúságban van, ha fájdalmakon megy át, ha próbatételben van, ha betegségben szenved, ha lelki kínok gyötrik, ha szellemi küzdelemben áll, és abban a legnehezebb megállni, akkor is el tudja mondani, hogy nekem az élet Krisztus is, én ezért Krisztusból akarok meríteni, abból a forrásból akarok meríteni, amiből élet fakad. Kedves testvérek, közeleg az advent vasárnaptól, már ugye hivatalosan is adventi időszakban vagyunk, már a görög katolikus testvérek megelőznek bennünket 2 héttel, mert náluk 6 hét az advent, különös kegyelmi állapot, nálunk 4. De ez az időszak, ez egy olyan időszak, kedves testvérek, amikor mindenki szeretne valami szép ajándékot adni a másiknak, ha egyszerűt is, de valami meglepetést, és hogyha jobban megfigyeljük, mit szeretnénk mi a másik arcán látni, hát egy kis ragyogást, úgy is mondhatnánk, egy kis életet. Egy kis életet, hogy örüljünk annak, hogy az élet öröme felcsillan az arcán. És tudjuk-e, hogy földi dolgokkal nem lehet életet ajándékozni? Isten tud életet ajándékozni, mikor elküldi az Úr Jézust. Igen, ez az igazi karácsonyi ajándék, és ennek a fogadására nekünk készülnünk kell. Az ünnep mindig az Istenre való ráhangolódásnak, a készülődésnek az alkalma. És mindig el szoktam mondani, hogy az ünnep úgy működik, mint egy nagyító. Erre is fel kell, hogy készüljünk. Akinek fájdalma van, az ünnep ezt még fájdalmasabbá teszi. Akinek lelki tusái vannak, gyötrelmei, akkor még fokozottabbak lesznek. De akinek öröme van, annak az örömét Isten meg tudja szentelni, valósággal be tudja tölteni, beragyogtatja önmagával. Az ünnep úgy működik, mint a nagyító. Erre készülnünk kell, kedves testvérek, hogy úgy tudjunk az életből meríteni az élő Krisztusból, hogy az ünnepbe rajtunk ne a kézzel fogható ajándékok okozzanak boldog ragyogást, hanem maga az élet ajándéka, Isten ajándéka, az élő Krisztus. Maga Pál apostol, amikor a filippibeliekhez írja az ő levelét, nagyon egyszerű a levélnek a felírata, mert szó szerint csak annyi, hogy a filippibelieknek. De kiknek is írja? Püspökeiknek, diakónusaiknak. Ez azt jelenti, hogy ebben a gyülekezetben nagyon mély elköteleződés volt az élő Krisztus felé, és nagyon mélyen élték meg a Krisztusnak való szolgálatot. És éppen ezért érezhette Pál apostol is azt, hogy ez a gyülekezet volt a legközelebb hozzá. És amikor szenved az Úrnak a szolgája, mikor a krisztusi szolga szenved, mert ennek nevezi meg magát Pál, az ő segítő társával, Timóteussal együtt, hogy Pál és Timóteus a Krisztusnak szolgája, mennyire nem mindegy, hogy a Krisztushoz való viszonyunkat hogyan fogalmazzuk meg. Kicsoda nekem a Krisztus, és én ki vagyok a Krisztus számára? Krisztusnak szolgája, dűlosz, a rabszolgája vagyok. Én ön akaratomból és ön szántamból adtam magam oda, Krisztus számára. Elköteleződtem olyan szinten, mint egy rabszolga az Urának. Ő a mindenem, én őt szolgálom mindennel. És ezért Pál azt mondja, hogy nagy örömöm vagytok ti. Minden alkalommal, mikor megemlékezem rólatok, nagy hálaadással emlékezem meg rólatok, és imádkozom értetek, hogy mindazt a jót, amit Isten elkezdett bennetek, azt vigye is végbe a gyülekezet életébe, a szolgálatotokban. Mennyire fontos az apostoli imádság a közösségért, és mennyire fontos a fogságban levő Úr szenvedő szolgájának, a Filippi beli gyülekezet gondoskodó szeretete és imádsága, aki Krisztus szolgálják úhatatlan, hogy egymás felé is szolgálnak, és mindez szeretetben megy végbe. Nem kikényszeríteni kell a szolgálatot, kedves testvérek. Gyülekezeti szolgálatokat nem lehet kikényszeríteni. Isten tiszteleti alkalmakon való részvételeket nem lehet kikényszeríteni. Ha nekünk az élet Krisztus, akkor hol van a helyünk? Ott, ahol Krisztus van, ahol felbuzog az élet. És hogyha oda szánjuk magunkat az élet Urának, hogy őt szeretnénk szolgálni, akkor megyünk oda, ahol tenni és cselekedni kell ő érette. Egyszer egy szerzetes elment Teréz anyához, és teljes meggyőződéssel mondta, hogy ő azért ment ő hozzá, mert meggyőződése, hogy neki a leprások között kell szolgálni. És Teréz anya csendes halk szavával csak annyit mondott, hogy te nagyon el vagy tévedve, fiam. És a szerzetes teljesen elpárásodott a szeme, hogy egy hosszú utat tett meg, teljes nagy lelkesedéssel, ő hiszi és tudja, hogy a leprásokat kell, hogy szolgálja, és Teréz anya csak ennyit mondott, szolgált Krisztust, szerest Krisztust, és a többi láthatóvá fog majd válni. Itt kezdődik a szolgálat. Szolgált Krisztust, szerest Krisztust, s a többi majd láthatóvá válik. Nagyon sokan, akik megtérnek és átadják az életüket Krisztusnak, és keresik, hogy mire kaptak talentumot, mire kaptak az Úrtól elhívást, nagyon sokszor szinte fájdalmasan élik meg, hogy még nem látják tisztán, hogy hol a helyük, de kijózanító ennek az egyszerű Krisztus szolgájának, Teréz anyának is a válasza, aki szintén megtapasztalta, hogy mit jelent Krisztust szolgálni, Krisztust szeretni. És akkor, ha Krisztus vezet, akkor neki volt ereje oda menni a nélkülözőkhöz, oda menni a mocsokba, a nincstelenségbe, átölelni a leprást, kimosni a sebeiből, mert ő Krisztus szolgálta, Krisztus szerette, amikor a leprásokat, a hajléktalanokat ellátta. Tehát, kedves testvérek, a szolgálat itt kezdődik, és adventben is kell, hogy legyen valami feladata a keresztény embernek, nem lehet ölbetett kézzel várakozni az Úr érkezésére, mert valami többet vár tőlünk az Úr, valami többre hívott el bennünket, és kívánom, hogy miközben Krisztus szeretjük és Krisztusnak szolgálunk, világosítson meg mindnyájunkat, hogy ebben az adventben miben tudunk mi szolgálni, miben tudunk mi segítségül lenni azok számára, akikhez Krisztus vezet el bennünket. Hát, kedves testvérek, Pál apostolnak megvan a hajtó ereje, megvan a hitvallása nekem, az élet Krisztus, és éppen ezért a meghalás nem egy deficit, aminek látja a világ. Nagyon sokan úgy látják, hogy a halállal minden véget ér. Nagyon sokan azért élik meg úgy a mindennapokat, hogy carpe diem, élvezd az életet, ragadd meg a mát, élj a mának, mert úgy gondolják, hogy a halállal minden véget ér, minden esély, és ezért gyűjteni is csak azért érdemes, hogy azt az ember ki tudja élvezni minden egyes szegmensét, annak, amiért ő megdolgozott. Hát, kedves testvérek, a halál nem pont, hanem vessző. Folytatása következik. Annak, akinek az élet valóban Krisztus volt. És ott kezd kibontakozni az az élet, amit mi befogadtunk, amit hordoztunk magunkba, a tört cserépedénybe, és Isten így tudja majd kibontakoztatni, hogy a lelki szegényeknek a végtelen gazdagságát a halál pillanatába fogja majd feltárni, amikor bevezet majd bennünket abba a csodálatos országba, amelyről már tudhatunk a jelenések könyvéből is, leírja az utcáit, leírja az egész látványát. Nincs benne templom, nem kell nap, mert az Úr a világ világossága, és mindent betölt az ő jelenléte. Kedves testvérek, bárhova is menjünk el a világba, szemeinkkel még soha nem láttunk olyan gazdagságot, mint ami az Isten szeretőkre vár. Annak idején az Úr helyezte a lelkemre, amikor a vakok és gyengén látókkal felvettük a kapcsolatot, és az elmúlt évben is egy jótékonysági hangversenyt is szerveztünk a vak és gyengén látó gyermekek karácsonyi ajándékára, igyekeztünk gyűjteni mi magunk is, és olyan gyönyörű az az ige, és úgy belegondoltam ennek a mélységébe, és az Isten ezeknek az embereknek a közegébe értette meg velem igazán ennek az igének a mélységét, hogy amit szem nem látott, és embernek füle meg nem hallott, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Mennyivel vagyunk előrébb, akik látunk, semennyivel. Az Úr azt készítette el, amit szem nem látott, és fül nem hallott. Bárki elfogadhatja ezt az ajándékot. Bárki, aki úgy dönt, hogy számára az élet Krisztus. Jó Sándor az egyik prédikációjában úgy nevezi meg az emberi életnek az erő forrásait, hogy azt mondja, hogy van olyan élet, ami az evezőcsónakhoz hasonlít, van olyan, ami a vitorláshoz, és a harmadik, ami a motoros csónakhoz hasonlít. Nagyon három egyszerű példa, de nagyon jól megérteti az emberrel, hogy mit is jelent a mi emberi életünknek az erőforrás választása. Az evező csónakosok azok az emberek, akik saját bölcsességekből merítenek, saját fizikai, szellemi erejüktől vezérelve ülnek be az élet nagy csónakjába, és önerőből eveznek. Hát amikor van erő, akkor halad a hajó, de úgy általában elég hamar leáll, mert megtörik az egészség, megtörik a szellemi erőnlét, és az evezős csónak szomorúan áll. Nem halad, áll. Aztán a vitorlás hajó. Hát ez olyan, mint azok az emberek, akik a környezetükre támaszkodnak, és a körülményeikre, és amikor vannak támogatóik, vagy olyanok a körülmények, hogy segítik őket, hogy tudnak szárnyalni, hogy ez a vitorlás élet hajó szágult, szinte repeszt az élet tengerén, de amikor nem olyan a körülmény, amikor nincsenek olyan barátok, olyan ismerősök, akik tudnának buzdítást adni, akik tudnának energiát adni, hogy haladjon az élet csónaka, akkor az a vitorlás hajó is megtorpan, és nem megy sehova. És vannak olyanok, akiknek az élete olyan, mint a motoros csónak, nem önerőből akarnak evezni, nem is a körülmények határozzák meg őket, nem is a támogatóknak a személyei, hatalma vagy befolyása, hanem olyan motort kapnak, olyan krisztusi szívet, olyan hajtóerőt, ami soha nem áll meg. Pál ilyen hajtóerőt kapott, ilyen motort. Neki az élet a Krisztus volt, és ezért tudja elmondani, hogy a halál is számára csak nyereség, és belegondol abba, hogy milyen jó lenne átmenni a halálon, ott lenni Krisztusnál, de azt mondja, hogy értetek, még itt kell, hogy maradjak, s mi szolgálnom kell, hogy egymás hite által tudjunk épülni. Elgondolkodik azon, hogy milyen csodálatos lesz majd a halál, mondjuk ki őszintén, hogy szinte vágyakozik arra az időpontra, amikor az élete, ez a törékeny átfordulhat, abba az örökké valóba, az el nem múlóba. De Pálnak nincs szuicid hajlama, tehát nehogy valaki félre értse, hogy öngyilkosságot dédelgetett a szívében, távol volt tőle, még ott a börtönben is. Hallottuk, micsoda kriminális körülmények között kellett, hogy legyenek Szilásszal együtt. Nagyon nehéz, vas terheket helyeztek, bilincseket raktak lábukra, kezükre, olyan létkörülményeket szítottak, különösképpen a belső börtönben, ahol ők voltak, hogy amint hallottuk is, amit felolvastam, olyanok voltak a létkörülmények, hogy még aludni se tudjanak. Folyamatos zaklatás, verés. És amikor arról hallunk, hogy még a véres ruhájukat sem vehették le, még a legnagyobb téli hidegben sem, akkor beláthatjuk, hogy olyan embertelen körülmények között lehettek, hogy valóban sokan a halált kívánták szuicid hajlammal. Csak szabaduljak meg a szenvedéstől. Pál a szenvedéstől nem szabadulni akar, hanem a szenvedésben Istent akarja dicsőíteni. S arról hallunk, hogy a foglyok nem értik, csodálkoznak azon, hogyan tudja ez az ember az Istent magasztalni ebben a szorult helyzetébe, ilyen emberi nyomorúságába. Kedves testvérek, önmagunkat féltjük-e, vagy Krisztus ügyét? Pál a Krisztus ügyét féltette, és számára a megszégyenülés nem azt jelentette, hogy a császár nem fogja őt majd szabadon bocsájtani. Valljuk meg őszintén, hogy római polgárként ez egy picit azért az önérzetét is romba dönthette volna, tehát most a körülményekről beszélünk, hogyha őt nem engedi szabadon a császár, akkor ő nem ér annyit, mint egy másik római polgár. A gonosz támadhatta volna az önértékelésén keresztül, hogy hát te a Krisztus szolgája vagy, de hát milyen a te római polgárságod, hát nem néznek téged semmibe. Tudjuk, hogy a gonosz leginkább a körülményeinken keresztül, s Uram, bocsánat, jó példájából ismerve, sokszor jó akaratú embereken keresztül is tud bennünket manipulálni, próbatételbe dönteni. Pál nem a körülményekből merít erőt, nem azokra néz, nem is az emberekre, nem is a császárból merít erőt, neki az élet Krisztus. A halál pedig nem megsemmisülés, nem megszégyenülés, nem összeomlás, hanem együttlét azzal, akit mindig is szeretett, és mindig is szolgált. Kedves testvérek, Isten adja meg nekünk, hogy mi is ilyen motoros csónakhoz legyünk hasonlóak, mint amiről hallhattunk. Legyen nekünk Krisztus életünk egyedüli forrása. Ne osszuk meg a szívünket Krisztus és más segítők között. Legyen nekünk ennyi elég, hogy az élet Krisztus, s ne féljünk a haláltól, hanem valóban legyen számunkra a meghalás nyereség, mint amiben Krisztus lép egészen közel hozzánk. Egy csodálatos vers ezt így foglalja össze, az Isten után való sóvárgását. Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár? Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár? Ha nem marad, csak a rideg telünk, Uram, mondd, mi lesz velünk? Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár, a nap lemegy, és a sötét beáll? Ha ránk borul örök vak éjjelünk, Uram, mi lesz velünk? Mi lesz, ha a világból kifogyunk, s a koporsó lesz örök birtokunk? Ha már nem élünk, és nem érezünk, Uram, mi lesz velünk? Tied a tél, Uram, s tied a nyár, te vagy az élet, és te a halál. A változásnak rendje mit nekünk? Csak te maradj velünk. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, csak leborulni tudunk, Urunk, előtted, és megragadni a te atyai kezedet, mert te magad vagy az élet ajándékozója, és nem tudunk elég hálát adni azért, Urunk, hogy nekünk adtad a legdrágábbat, az Úr Jézus Krisztust, az életet. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor az elmúlót, a törékeny földi emberi életet jobban féltjük annál, mint hogy le tudjuk tenni azt a te kezedbe, és el tudjuk fogadni az örök életet. Úrunk, miért van az, hogy az ember pont te tőled félti az életét, és hogy pont te tőled akarjuk távol tartani azt, ami úgy is el fog múlni, ami úgy is szét fog esni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy végtelen türelmeddel állsz mellettünk egy életen át, és ébreszteni akarsz bennünket a halál álmából. Ahogyan Pál is mondja, ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Urunk, s nagyon sokszor még mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy beleszúnyókáljunk ennek a világnak a halálos álmába. S Urunk, oly jó felébredni, mint egy rémálomból, hogy nekünk olyan életet adtál, ami soha el nem múlik, ahol minden könnyet le fogsz törölni, ahol nem lesz többé gyász, sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem éhínség, sem szomjúság, mert minden mindenekben Krisztus lesz. Milyen boldog lehetett Pál, hogy a nagy próba tételek idején, Urunk, te megedzetted a lelkét, és a szívére helyezted, hogy Krisztus az élet, és hogy ő az egyedüli erőforrás, az el nem múló. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünket is sokszor próba tételek árán rázott fel, és éleszted a mi tudatunkat és lelkünket, hogy belássuk és megértsük, hogy számunkra egy út van, Jézus Krisztus, és egy örök élet van Jézus Krisztus által. Kérünk hát, édesatyánk, hogy adj engedelmes szívet, adj alázatot, szelídséget, hogy el tudjuk fogadni te tőled az életed, Krisztust, és valódi nyerességnek tudjuk tekinteni a Jézus Krisztussal való együttlétet. Engedd meg, Urunk, hogy megszeridüljön számunkra a halál s az ahhoz vezető út, s engedd meg, Urunk, hogy ne arra összpontosítsunk, hogy mi nincs, vagy hogy mi fog elveszni, elmúlni. Úrunk, vedd el ezeket a félelmeinket, hogy mi lesz velünk, ha olyan sok kérdésünk kezdődik így. Úrunk, te tudod mindegyikre a választ, és te nálad van minden bajunkra a megoldás. Úrunk, engedd meg, hogy reát tudjuk bízni magunkat teljes szívünkből. Könyörgünk, Urunk, most is, saját személyes egyéni életeinkért, családjainkért, könyörgünk gyülekezetünkért, benne minden egyes korosztályért, a legkisebbettől a legidősebbekig. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, a közelgő adventet, karácsonyt, minden egyes alkalmát, ige hirdetését, együttlétét. Kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg a te igédet, hogy élő és ható lehessen minnyájunk számára. Szeretnénk könyörögni, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, a haldoklókért, mindazokért, akik erőt próbálnak önteni a betegekbe, gyászolókba, haldoklókba. Úrunk, hadd találják meg az élet forrását Krisztusban, hogy Krisztus által fáradhatatlan életekké válhassanak az élet szolgálatába. Kérünk, Urunk, hogy jöjj velünk az éjszakába is, és te áld meg, Urunk, az előttünk álló hétvégét is. Te szenteld meg a veled való mindennapi találkozást az igeolvasásban, az ima közösségben. Kérünk, Úr Jézus, maradj velünk, örökké. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.